Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, mai Isten tiszteletünk igehirdetési alapigéjét,
amint följegyezve találjuk Péter apostol első levelének első fejezetében, a 17. verstől a 21-ig a következőképpen. Ha pedig, mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét, tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti értetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Ez Isten igéje. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, szemeim az Úrra néznek szüntelen. Kezdtük meg mai Isten tiszteletünket a 25. Zsoltárnak ezzel a szavával. Valami új látásmód, új nézőpont, új szemszög az, amire megtanít bennünket a bőti út, a Jézussal való vándorlásunk, annak az útnak végig vitele, amelyben megtekinthetjük, megszemlélhetjük magunkat, Istentől való eltávolodottságunkat, és láthatjuk az Isten erőfeszítését, áldozatát, szeretetét azért, hogy ezt az eltávolodást ismét visszahozza, ismét megszüntesse a távolságot. Hogyha úton járunk, akár kísérünk valakit, akár új tájakat fedezünk fel, akár valamilyen cél érdekében megyünk, akár jól ismert úton, akár úttalan utakon, akár ismeretlen helyen, mindenképpen figyelünk, mindenképpen látunk és nézünk. És azokon az utakon, amelyeken többször elmegyünk, fönnáll az a veszély, hogy egyre kevesebbet látunk belőle. Milyen ellentmondásosnak tűnik. Sokat járunk rajta, ismerjük minden zegét, zugát, minden változást, minden kanyart, minden útszéli bokrot, de mégis annyira megszokottá, rutinná válik az egész úton járás, hogy szinte már nem is látjuk, ami körülöttünk van. És ha valami változik, azt észre sem vesszük. Úgy megyünk el mellette, mintha meg sem történt volna. És amikor egész életünket annak a bizonyosságában járjuk, hogy életünk tele van jóval és rosszal, célokkal és újratervezésekkel, ez az úton járás egy napi rutinná válik, félő, hogy ott van az életünkben, nem látunk. Nem vesszük észre, hogyha valami megváltozik körülöttünk. Nem vesszük észre, hogy valamit máshogy kellene tennünk. És amikor a bőti vasárnapok sorjáznak egymás után, akkor az Isten segítségül hívó ember vasárnapja, és az Isten emlékezetét a kegyelemre és az irgalomra irányító, azért könyörgő ember vasárnapja után a látás vasárnapja következik. Hogy akit hívunk, és akihez könyörgünk, az valóban ott álljon előttünk, és tényleg lássuk meg. Lássuk meg, hogy a hitünk az nem egy üres valami, nem egy üres érzelem, hanem az tényleg egy igen tartalmas, komoly dolog. Ahogyan fogalmaz itt ennek a most felolvasott igének a végén Péter apostol, a mi hitünk Istenbe vetett reménység is egyben. A mi hitünknek van tartalma, és ezt meg kell látni. Meg kell látni azt az Istent, akihez könyörgünk, akihez fohászkodunk. Meg kell látni, aki irgalommal és kegyelemmel tekint ránk. És ez nem más, mint a mi Urunkat, Jézus Krisztusunkat értünk küldő Atya, aki őt azért küldte ebbe a világba, hogy a Golgotai kereszten, vagy a betegek meggyógyításán, vagy a húsvéti üres síron, vagy Jézus szavain, példázatain keresztül új szemléletet, új látószöget találjunk, hogy tulajdonképpen kicsoda is a mi Urunk. Mi is a mi igazi hitünk, és hogy kell ezt megélnünk. És ez az új látásmód, ebben a nagyon egyszerű és talán nagyon hétköznapinak tűnő mondatban, kijelentésben érhető tetten és ragadható meg itt a ma fölolvasott igehirdetési alapigében, ha pedig mint atyátokat hívjátok őt segítségül, mondja Péter a gyülekezetének. Mert ez egyáltalán nem volt természetes. Egyáltalán nem volt természetes, hogy így lehetett az Istenre tekinteni. És ez egy döbbenetes szemléletváltozás. És ezt a szemléletváltást, ezt Jézus hozza el, amikor a hegyi beszédben azt mondja a tanítványok, hogy ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk. Milyen hétköznapi, milyen rutinszerű, milyen egyszerű. Mit látunk ebben a néhány szóban? A keresztény egyház ősi liturgikus kellékét, amit mindig elmond, amit szinte az anyatejjel szívunk magunkba a keresztény kultúra körében. Mit látunk ebben? Mi olyan különös ebben, hogy ti, akik atyátoknak szólítjátok őt? Az, hogy Jézus fordította meg a tekintetünket. Jézus mutatta meg igazán, hogy ki az, akit megszólítunk. Mert ez a szó, bár mi magyarban ma így használjuk, atya, az eredetiben, ahogy Jézus tanította, arámi nyelven az övét, és ahogy az evangéliumok legyegyezték görögül, ez a szó semmi egyebet nem jelent annál a szónál, annál a tartalomnál, mint amit mi mondunk földi, fizikai, valós édes apánkra, apánkra. Az, hogy így maradt meg a magyar nyelvben, az, hogy így élt tovább is valamiféle magasztos, egy kicsit transzcendens értelmet nyert, amikor azt mondjuk, hogy atya, és ez a szó szorosan összekapcsolódik az Istennel, pont a jézusi szándékot bontjuk le, és megint valami elérhetetlen magasságba tesszük őt. Pedig Jézus azt mondja nekünk, és azt tanítja. És ezt viszi tovább itt Péter is, ha így szólítjátok, ha atyátoknak szólítjátok, egy teljes fizikailag is szinte tapintható, bensőséges viszonyban vagytok az Istennel. Mert a saját szülőjét, édesapját sem valamiféle magasztos régióba helyezi el az ember, amikor akár gyermekként, akár felnőttként kapcsolatban van vele. Egy teljesen hétköznapi, teljesen természetes, mindennapi viszony. És Jézus azt mondja, hogy ez a ti viszonyotok az Istennel, ilyennek kellene, hogy legyen. Megint csak visszautalok, szinte a legtöbbet fölemlékelt őstörténeti mozaik, az Édenkert képe, az a néhány igevers, ahol azt olvassuk, hogy az Isten az alkonyati szellővel sétált a kertben, fizikai közelségben volt az emberrel. Ez az, ami elveszett. Ez a tökéletes állapot. Ebből szakadt el az ember, és került valahova iszonyatosan messzire az Istenhez. És ezt közelíti ez a szóhasználat, ez a látásmód, hogy amikor szemeink az Úrra néznek szüntelen, akkor ugorjon be a mi atyánk szava, ugorjon be a mai textus első mondata, ha pedig mint atyátokat hívjátok őt segítségül, akkor érezzétek a közelséget, lássátok őt ott magatok előtt, érezzétek a jelenlétét, a valóságát, a szeretetét, a kegyelmét, amiért könyörögtök, amire emlékeztetitek őt, mert hiszen nem más ő, mint a ti ilyen közel álló, ilyen bensőséges viszonyban levő teremtőtök, az Isten, aki betölt mindent, az egész életünket, az egész világot, emberi kapcsolatainkat, a vele való kapcsolatainkat, a teremtett világért való felelősségünket. Ő itt van, ő itt él, mozog és létezik, alkot, ige, aktív cselekvő az életetekben. Lássátok így, hogy ő az, aki emiatt a közelség miatt egészen a fizikai tapinthatóság közelségébe érkezett Jézus Krisztus által. Ahogyan itt mondja Péter apostol, azért, hogy ne veszendő dolgon, aranyon vagy ezüstön, hanem az ő áldozatával, az ő szeretetével, az ő önfeláldozásával váltson meg benneteket, ahogy mondja, atyáitoktól örökölt hiába való életetekből. Abból, ami egészen rossz úton tartott benneteket. Abból, ahol nem volt jó szemlélete ennek a világnak. Nyilvánvalóan itt nem az előző generációk életmódját vonja kritika alá Péter ebben a sorban, ebben a mondatban, hanem azt az alapvető, általános rossz irányt, hogyha visszaemlékeljük egy picit Böjt első vasárnapjának igéjét, a céltévesztést, amiben vagyunk, és amiről visszafordulhatunk jó és tiszta látással az igazi útra, az Istennel való közelségnek és a vele való közösségnek az útjára. És ez nem megy másként, mint hogy maga az Isten teremti meg bennünk, és ő váltja ezt ki belőlünk, ő mutatja meg, hogy ennyire szeret bennünket, megmutatja a legnagyobb és legbensőségesebb szeretetnek a közelségét a Golgotai kereszten. Hogy ő vállalja a legnagyobb mélységet, hogy ő oda megy az emberhez, bűnének legmélyébe, a legnagyobb távolságba az Istentől, ő inkább az embert választja, ha mondhatom így, hogy aztán megragadhassa a kezét és fölemelhesse. Ez nem arany és ezüst. Ez nem vagyon és nem karrier, nem a világ által diktált újabb és újabb módszerek, hogy mi lesz az, ami majd jobb lesz, mint a tegnapi. Mert a világ ezt mondja, mindig hoz valami újat, és ha nem sikerül, akkor jön egy még újabb. Isten miért nem akar adni új megoldást? Miért mindig ezt a 2000 éves evangéliumot szajkózza, hogy szeretlek, és eljöttem érted? Miért nem talál ki naponta újabb és újabb módokat, nem jelenik meg újabb média és reklámkampányokkal, hogy most már nem ez van, hanem az, sőt nem az, hanem emez, és jön egyébként a legújabb. Miért nincs változás? Mert egyetlen gyógyulása van a világnak. Ha igazán gyógyulni akar, ha nem csak tüneti kezelést akar, ha nem csak el akarja maszatolni a tegnapit, ami nem sikerült, és valami újat próbálgatni. Ha igazán gyógyulni akar, akkor egyetlen lehetősége van. Az, hogy elfogadja az Istennek ezt a hozzá közeledő szeretetét és kegyelmét, ami úgy kezdődik, hogy lássátok őt, mint atyátokat, mint egy veletek teljesen együtt élő, együtt mozgó valakit, aki a javatokat akarja, aki jót akar nektek, aki minden szavával, minden rezdülésével föl akar emelni benneteket. És ahogy mondja Péter, így töltsétek, egy különös szót mond, félelemmel jövevénységetek idejét. Nyilván nem rettegésre gondol Péter apostol, és hogyha megnézzük ezt a szót az eredetiben, amit mi így fordítunk, akkor nem ezt az értelmet találjuk. És milyen különös, hogy a magyar is használja ezt a szót, pont az Isten félelem értelmében, amikor nem azt értjük, hogy Istentől való félelem, vagy valamitől, valakitől való félelem, hanem egyfajta olyan tudat, olyan attitűd, hogy el tudom helyezni magam ebben a koordinátarendszerben, Isten és a saját viszonylatomban. Hogy én az ő teremtménye vagyok, hogy az életem az ő ajándéka, és szabadon élhettem vele, gazdálkodhattam vele, és sokszor szabadon garázdálkodtam vele. És ő mégsem azt mondja, hogy akkor nincs több esélyed. Hanem az, ami csodálatos rádöbbenésünk szinte, amikor valami nagyszerű dolog történik, akkor szoktuk mondani, hogy ez olyan nagy, ez olyan fenséges, hogy szinte félelmetesen nagy. Itt az Isten kegyelme, hogy én nem vetlek el, hanem én ki akarlak ebből húzni. Én új esélyt akarok neked adni. És hogyha jól helyezzük el magunkat ebben a koordináta rendszerben, az Istentől elszakadt világ és az Isten viszonylatának a rendszerében, akkor tudjuk, hogy ez nem természetes, ez nem magától értődő, hogy ez így van. A természetes és a magától értődő az volt, hogy egy csodálatos, tökéletes világot teremtett az Isten és alkotott. És aztán, hogy mi mit rontottunk rajta, az már nem természetes, hanem az természetellenes. És az Isten mégsem működik természetellenesen. Nem ez a reakciója rá, hanem ő továbbra is az ő természetét hozza. A tökéletes, mindenkit elfogadó szeretetet, mert ő nem tud mást. És ő ezzel akar gyógyítani, ezzel fordul a világ felé, és ezért mondja Péter, ha így szóltok hozzá, rakjátok rendbe magatokat a világban. És legyen hálás, csordultig hálás a szívetek, hogy ilyen istenetek, ilyen atyátok van, aki nem ezüstön, nem aranyon, nem mulandó vackokon, nem ideig való megoldások sokaságán keresztül, hanem a tökéletes és az igaz szereteten, a Krisztus áldozatán keresztül akar titeket megújítani, új nézőpontot, új látószöget adni, új távlatot nyitni, új távolságot térnek és időnek, áthelyezve ezeknek a korlátait, összetörve és lebontva az örök, az eljövendő országába. És bizony ez a csoda, ez már nagyon régen létezik. Van egy nagyon különös mondat, hiszen ezt mondja Péter, ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti értetek. Azt szoktam erre mondani, mikor erről tanítok gyerekeknek, fiataloknak, de ez teljesen helytálló gondolat. Amikor ezt olvassuk és erről hallunk, amikor teológusok sokasága a preexisztens Krisztusról beszél, aki már a teremtettségben valamilyen titokzatos módon ott volt. Igen, gyakorlatilag erről van szó. De ez teljesen érthetetlen. Sokkal egyszerűbb azt látni, hogy az Isten, amikor végtelen szeretetéből még a szabadság ajándékát is odaadta az embernek, a döntés szabadságát is odaadta az embernek. Hogy ezzel legyen teljessé, hogy ne, mint valamiféle fölülről irányított marionett figura az Isten játszóterén vagy színházában mozogjunk, hanem tudjunk dönteni. Akkor az ő tökéletes gondolatában már az is ott volt. Mi van, hogyha a tökéletes ember a tökéletes szabadságát valami tökéletlen dologra fogja használni, és mégiscsak elbukik? Kell, hogy legyen megoldás. Kell, hogy legyen védőháló. Amikor kiengedem az embert a kötélre, hogy elinduljon a kötéltánccal, elinduljon az egyensúlyozó rúddal a vakménység fölött, hogyha eltelik önmagával, hogy ez neki így megy, és mi van, ha megbillen? Mi van, ha leesik onnan? Ki fogja elkapni? Ahogyan mondja Péter, a világ teremtése előtt ő már kiválasztatott. És sajnos el kellett jönni az időnek, hogy megjelenjen. És a sajnos nem annak szól, hogy megjelent. Nyilván érzitek ti is. A sajnos annak szól, hogy meg kellett jelennie. Hogy be kellett vetnie Istennek a segítséget. Hogy oda kellett lépni az emberhez. És meg kellett állítani a zuhanásába. Meg kellett állítani a vak vágtájában, úttalan útjain, rossz szemléletében, gonoszságában, önzésében, mindabban, amit magára szabadított, mindabban, aminek a keserű levét most is isszuk, mindig, mint emberek, saját magunkban és közösségi szinten egyaránt. De nem a keserességnek, és nem a szomorúságnak, és nem a gyűlöletnek a lelkét kaptuk, hanem annak a lelkét, és annak az erejét, aki ebben állít meg bennünket, aki az idők végén, egy bizonyos időben egyszer csak megjelent, hogy megállítsa a vak rohanásunkat, megállítsa rossz felé forduló tekintetünket, és önmaga felé fordítsa azt. És azt mondja, hogy atyátok vagyok, és azt mondja, hogy helyezzétek el magatok ebben a világban, Isten ember viszonylatában, hogy minden a helyére kerüljön, és legyen a ti hitetek, ahogyan kezdtem is, nem valami értelmetlen, üres gyakorlat, puszta vallásosság, tradíció, vagy pszichés kapaszkodó a lehetetlen helyzetekben, hanem legyen a hitetek Istenbe vetett reménység. Hogy nem az üres ég alatt egyedül éltek ebben a világban, hanem van, aki vezet benneteket, aki tisztítja látásotokat, aki jó úton tart benneteket, és végül meg fogja adni a teljességet, az örökkévalót. Kedves testvérek, Böjt harmadik vasárnapja, a látás vasárnapja, szemeim az Úrra néznek szüntelen. És ez az ő felé való nézésünk, ez mindenképpen a tisztán látásnak az egyetlen és tökéletes feltétele. Hogy bátran fordítsuk arcunkat ő felé, hogy bátran szemléljük őt, a nagyszerűt, a szinte már félelmetesen nagyot és végtelen szeretetűt, és így járjunk az ő útján, mint aki a mi atyánk, mint aki megváltó Krisztusunk, mint aki megtisztító, fölemelő lelkünk, Istentől, a mi atyánktól. Amen. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, hálát adunk neked, hogy felnyitottad szemünket arra, hogy milyen messze távolodtunk tőled, és hogy mennyire jó a te közelségedben lenni, és teljes életet élni. Add, hogy akarjuk leküzdeni a te erőddel és kegyelmeddel a közöttünk levő távolságot. Add meglátnunk az ide vezető helyes utat, és add, hogy így ebben a tisztán látásban éljük életünket, beléd vetett hitben és reménységben, a te dicsőségedre, Jézus Krisztusért. Amen.